van, szeretett testvéreim! Az apostolok cselekedetei címet viselő könyvből és Szent Pál apostol újszövetségi szentírásban szereplő 13 könyvéből, leveléből pontosabban, megtudjuk azt, hogy az apostolnak pontosan 72 munkatársa volt. E 72 munkatárs közül 14-en voltak hölgyek, aztán azt is megtudjuk a levelekből, hogy volt olyan munkatársa, aki később hűtlenül elhagyta őt. De a 72 munkatárs közül kettőnek, Titusnak és Timóteusnak leveleket is írt az apostol, Timóteusnak kettőt, Titusnak egyet, és ezek a levelek részei a Szentírásnak, az újszövetségi Szentírásnak benne vannak, lelkipásztori leveleknek nevezzük őket szakszóval. Ezeknek a leveleknek a hangvétele családias, sok-sok a gyakorlati keresztény életre vonatkozó tanáccsal van tele. Imár a 6. vasárnapja, hogy anyaszentegyházunk a Timóteushoz írt 2 levél egyikéből fölváltva olvassa a szenteckét. Minduntalan szeretett fiamnak szólítja Timóteus, de a másik levélben Tituszt is, ami azt jelenti, hogy nem csak munkatársi viszony volt köztük, hanem valami egészen bensőséget és meghitt barátság kötötte őket össze. A ma felolvasott részletben 3 nagyon fontos dolgot mond az apostol, 3 olyan fontos dolgot, amit nagyon, de nagyon fontos volna teljes mélységében elmélyíteni, átelmélkedni, valamit megpróbálunk lelki haszonnal a felszínre hozni ebből, és mint lelki kincset továbbadni. És ez a 3 dolog a következő. Azt mondja legelőször az apostol az ő kedvenc tanítványának, Timóteusnak, hogy tartson ki abban a hitben, amit tőle tanult, és amiről meg is győződött. Ez az első. A második, gyermekkorod óta ismered a Szentírást. És ebben megkapsz, és olvasod, és nem csak ismered, nyilván a kettő egymást föltételezi, és ebben megkapsz minden útmutatást, amire szükséged van, hogy a hit útján tudjál járni. Folytatja, és olyan logikus, de itt ne álljon meg, hiszen ez pusztán csak önmagára való gondolás volna, vagy önmagára való törődés. A keresztény embernek mindig küldetése van a többiek mások fele, és ezt pedig olyan szépen fogalmazza az apostol, hogy szó szerint idézem, azt mondja, kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az ő eljövetelére és országára hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan, érvelj, incs, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Nos, a következőben, kedves testvéreim, ezt a 3 gondolatot próbálom picikét elmélyíteni. Legelőször tehát ezt mondja tanítványának, Timóteusnak, a nagy szent Pál, tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél. Biztos önök is jártak már úgy, én elég gyakran találkozok valakivel, és aztán a beszélgetésben azt mondja az illető, hogy én katolikusnak, reformátusnak, unitáriusnak, evangélikusnak, ortodoxnak, vagy éppen görögkatolikusnak születtem. És folytatja tovább. És én ilyenkor mindig nagyon szomorú vagyok, mert ez így nem igaz. Ez így képtelenség. ő mindenek előtt embernek született, akinek nem volt vallása, hogy végül is református, katolikus, unitárius, nem mondok mindent, most végig lett, azt a szüleinek köszönheti, szülei vitték el és kereszteltették meg, szülei akaratából tagolódott be egy közösségbe. Eleddig semmi gond ezzel. Kérdés az, hogy az így ebben a közösségben, a katekizmusban megtanult hit átminősülte meggyőződéses hitté. Mert ha ez a folyamat nem történt meg, az első fabatkát sem ér. Nem azt kérdi Jézus tőlünk, hogy is tudod a katekizmust, el tudod mondani, hányan nem tudok már elmondani, olyan rég tanultuk. De ha élem a hitemet, akkor az meggyőződéssé vált. És ez a lényeg. Nagy elődöm, Pestján Ferenc atya Erdélyi Szibéria címen írt egy döbbenetes könyvet, hiszen ő átélte a kommunista érának mind meg annyi kegyetlenségét aktív lelkipásztorként, és tudják, hogy még halálra is volt ítélve annak idején. És ebben tételesen felsorol Pestján atya 130 római katolikus papot, akik börtönben voltak, akik közül 11 néhányan meg is haltak a börtönben. De nem csak a papokat sorolja föl, hanem egyetemi tanárokat, köztük dr. Wenzel Józsefet, a híres szociológust, akiknek csak azért kellett börtönbe mennie, mert római katolikus vallású volt, és Márton Áronnak a barátja. De ha nem lett volna meggyőződve a hitéről, ha a tanult hit az ő életében, vagy a 130 papnak az életében nem alakult volna át meggyőződéses hitté, akkor nem vállalták volna a börtönt. Vagy akár csak görög katolikus paptestvéreink és püspökeink, ugye most avatták a hatot boldoggá Balázsfalván, akik mind börtönben haltak meg, meggyőződésükért. Ez a tanult hit az meggyőződéses hitté alakult át. És a kérdés tehát akkor az, és ez tükröt tart elénk, hogy az én hitem, aki ma itt vagyok, hallgatom Isten igéjét, a Szent Misén részt veszek, meggyőződéses hit. Elmennék börtönbe is érte? Vállalnám azt is érte, hogy kiraknak a munkahelyemről? Benne van a pakliban. Ha nem tudnám vállalni, akkor csak tanult hit. Nem elég az üdvösséghez. Az üdvösséghez meggyőződéses hitre van szükség. Érdekes módon a második gondolat pontosan erre épül, hogy hogyan tudok én szert tenni meggyőződéses hitre. Egyrészt nyilván azáltal, hogy élem a hitemet, gyakorolom a hitemet, mindazt, ami beletartozik. Az ima élet, a szent mise, a vasárnap megszentelése, a böjt, és így tovább. De ez még mindig nem fog elsegíteni engem a meggyőződésig, oda a hitemet tanulmányoznom is kell. És itt elengedhetetlen, amit másodjára mond Timóteusnak Pál, a Szentírásnak az olvasása, a Szentírásnak a következetes tanulmányozása és olvasása úgy, hogy az egyetlen, több nem létezik, az egyetlen bibliai módszert, vagy biblia olvasási módszert, amely gyümölcsöző használom, és ez így hangzik egy mondatban, ez nekem szól. Ezt nekem mondták. Ha így olvasom, így hallgatom, hogy nem a szomszédomnak jó megmondták, ilyen csak a buta ember mond, a nem hívő ember, hogy aj, beolvastak a szomszédomnak, de mikor olvasnak be nekem? A Szentírás tükröt tart elém. És ha azt akarom, hogy az én életemben az gyümölcsöt teremjen, akkor azt csak így tudom hallgatni és olvasni, hogy ez nekem szól. Ezt nekem mondták, senki másnak. És ebből már lehet építkezni. Mert ha rádöbbenek valamire, hogy őben rosszul csinálom ezt. De lehetne másképpen is tenni. És ha én minden nap szembesülök a Bibliának elém tartott tükrével, ami nem torzít, akkor egészen biztos, hogy lassan, türelmesen, folyamatosan építkezem. És elindulok azon az úton, amit a meggyőződéses hit útjának mernék nevezni. És logikusan következik a harmadik lépés, amiről beszél az apostol, hogyha én meggyőződtem a hitemről, akkor tisztában vagyok azzal, hogy ez a legdrágább kincse lehet egy emberi életnek. És akkor ezt nem tartom meg csupán magamnak, hanem átadom gyermekeimnek, unokáimnak, barátaimnak, ismerőseimnek, a mellettem élő embereknek, mert ezáltal ők többek lesznek, mások lesznek, gazdagodnak. Itt, ahol a családban a felnövekvő generáció nem viszi magával a hitet, az jelenti, hogy valahol itt elhibázták. Nem fejlődtek tovább, nem tudták továbbadni életüknek a példájával. És ezt így mondja az apostol, hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, incs, buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel. Türelem és hozzáértés. A ma elvetett magot nem lehet holnap már learatni, annak van egy beérési ideje. Az emberi életben is az elhintett magnak sokáig kell növekednie, fejlődnie, és annyi minden elverheti, tönkreteheti az életünkben, vagy az emberek életében, de leginkább a rossz példa. Talán már mondtam egyszer, egy első áldozás alkalmával előző állomás helyem, azt mondtam a szülőknek, hogy ezeket a gyermekeket legjobban önöktől féltem. Önöktől, szüleiktől. Senki akkora kárt nem tud tenni a gyermek lelkében, mint az édesapja és az édesanyja. De ha megtérnek, ha megváltoznak, akkor igen. De ha nem, akkor csak tönkre teszik a gyermekük életét. Mert azt, amit a hitoktató a hittanórán, a papbácsi az első állozáskor a lelkébe csöpögtet, azt a szülői ellenpélda, rossz példa tönkre teszi. Gondoljunk csak bele, hogy egy hétnek van 168 órája. Egy órát van hittanórán, egy órát az iskolában, az két óra, és 166 órán keresztül az ellenkezőjét látja, hallja, iskolában, utcán, televízióban, szüleitől, mindenkitől. Két óra alatt lehet ellensúlyozni 166 órának a megrontó erejét. Gondolják végig ezt. De otthon a szülői jó példa, az sok mindent a helyére tesz. Sok mindent kiigazít. Tehát fontos a türelem és a hozzáértés. Mahatma Gandhi, és ő nem volt keresztény, azt mondja, ahol elzárkóznak Krisztus elől, oda hatolj be a saját jó cselekedeteiddel. És hogy miként lehet behatolni saját jó cselekedeteinkkel, és milyen leleményesek lehetünk, két példával szeretnénk zárni mondandómat. De kettő életből vett példa. Spanyolországban történt, van egy gazdag kereskedő, akinek nincsenek gyermekei, de igen-igen nagy vagyont halmozott föl. Rendszeresen ott tölti a vakációját, ezért a gazdag családnál az egyik unoka öccse, a Juanito. És Juanito egyszer úgy egy beszélgetést kihallgat, és megtudja, hogy ő is örökölni fog ebből a hatalmas nagy vagyomból, ami a nagybácsié. De türelmetlen, egyszer rá is kérdez, hogy mit fog ő kapni. És a nagybácsi azt mondta, hogy fogsz kapni, ne dúsul. Amikor majd meghaltam, felbontják a végrendeletemet, és megtudod, hogy mit fogsz majd kapni. Hát nem is kellett sok időnek eltelnie, a nagybácsi infarktusban meghalt, és Juanito alig várta, hogy eltemessék, hogy mehessen az ügyvédhez, kikérni a végrendeletben ráeső részt, és most fogódzanak meg. Ez volt a Juanito öröksége. Szeretett Juanito unokaöcsémre 5 márka összeget hagyok, melyen egy kis katekizmus vásárolhat, hogy életét ne homokra építse, hanem az igazság szilárd alapjára. Nagybácsi zseni volt, vallási zseni. Tisztában volt azzal, hogy ha Juanito pénzt örököl, azzal tönkreteszi saját magát. De ha megtanulja a katekizmust, ha a katekizmus alapján ember lesz belőle, akkor talán még vagyona is lehet. Tehát nézzünk körül, nem látunk embereket, bocsánat, vagyonnal rendelkezőket, akik még nem emberek, vagy már nem emberek. Látunk. Az Úristen mentsen meg tőlük. De ha valaki vagyonnal együtt ember, az akkor tud jótékonykodni, az tudja gyakorolni a szeretet parancsát, és így tovább, és így tovább. Mit hagyunk örökségben? Olyan valamit-e, ami a másikat emberré teszi, hogy éppen elindítja az elembertelenülésnek az útját. És a második példa ugyancsak az édesanyai leleményességről szól. Egy városban élt két testvér, akik valami fölött, hát úgy haragba lettek egymással. Hónapok teltek el, nem akartak találkozni egymással. Ez nagyon bántotta az édesanyát, aki mélyen vallásos asszony volt. Sok-sok imádság után az az ötlete támadt, hogy levelet ír fiának és lányának. De úgy írta meg a levelet, hogy az első oldalt és a harmadik oldalt küldte a lányának, a másodikot és a negyediket küldte a fiának. És az egész értelmetlennek látszott így, ahhoz, hogy el tudják olvasni édesanyjuk levelét, föl kellett keresniük egymást. És ez elindította őket a kibékélés, a béke és a szeretet útján. Ilyet csak az édesanyák tudnak kitalálni, mert a szeretet az találékony. Ilyen találékonyságra csak az ők szívük képes. Kedves testvéreim! Dióhéjban ez a mai szentlecke üzenete. Ha ezt megpróbáljuk élni, ha ezt megpróbáljuk magunkévá tenni, egészen biztos, hogy meggyőződéses hitet élünk, és ez a hit nem csak, hogy engedett tesz más emberré, boldog emberré, másoknak az életét is képes lesz olyan irányba terelni, amely végül is az ők Istennel való találkozásukat készíti elő. Hát ebben segítsen bennünket a mindenható Isten. Amen.